Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Visszatérő vendéget köszönhetünk az utazási podcastben. Szűcs Péter eddig minden évadban szerepelt, de hát mit lehet tenni, ha mindig valami olyasmit csinál, amit el kell mesélnie nekünk. Ez alkalommal Tanzániába utazunk, ahol Pétert új szerepben ismerjük meg, ugyanis pár hónapja felmászott Afrika csúcsára, a Kilimandzsáróra. Közben elkezdtem egy új interjúkészítési stratégiát. Már nem csak magát az interjút, de a megelőző és követő beszélgetést is rögzítem, vagyis bekapcsolva hagyom a kütyüt, mert ilyenkor is értékes gondolatok hangzanak el, amiket nem szerettem volna elveszteni. Ezeket a beszélgetéseket Patreon oldalamon hallgathatjátok vissza. A megjelenés követő egy hétben bárki, utána már csak Patreon támogatóim. Na de térjünk vissza a Kilimandzsáróhoz, mert hogy szerintem több hallgatónak is reális célja lehet egy nap megmászni Afrika legmagasabb csúcsát. Én legalábbis már eljátszottam a gondolattal, és ha egyszer ilyen mászókalandot keresnék, akkor nagy valószínűséggel én is ezt a hegyet választanám. Ettől függetlenül én nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy Péter oda készül. Mert hogy első gondolatom őszintén az volt, hogy ez mennyire nem az ő világa. Mégis nekivágott. Hogy miért? Azt már ő meséli el nekünk.
Igen, egyébként ezt én is így gondolom, hogy ez egy tőlem valamennyire távol állnak ezek az extrém megközelítések, viszont én szerettem volna egy olyan teljesítménytúrát, ahol a saját határaimat feszegetem. Szerintem az ember attól függetlenül, hogy 44 éves, még bőven lehet útkeresésben, és mindig jó, hogyha kipróbál új utakat, kísérletezik, mert könnyen kiderülhet az is, hogy valami olyat talál, ami az életének a része lesz. Meg könnyen kiderülhet az is, hogy nem ez az én utam. Kísérletezni szerintem, az én véleményem szerint érdemes, mert a kísérletezés által lép rá az ember olyan területekre, ahol még nem járt, és kiderülhet, hogy rendkívül otthonosan mozog rajta, vagy nagyon jó leső.
Igen.
Ezért jó mindig felfedezni valamilyen ismeretlen országot vagy kultúrát. Jó az ismeretlenbe belemenni, felfrissít, megmozgatja az embert, és nekem a Kilimandzsáró megmászása azon kívül, hogy egy komoly erőpróba, valójában egy kísérlet volt, hogy én hogyan reagálok arra, amikor megtapasztalom a fizikai határaimat. A Kilimandzsáró megmászása előtt jelent meg a regényem, és az egy nagyon komoly szellemi erőpróba volt. Egyébként, hogyha egymás mellé teszem a regényírást és a Kilimandzsáró megmászását, akkor találok olyan pontokat benne, ami arról szól, hogy az ember átlépi a saját árnyékát, és kitolja a saját határait. Az egyik szellemi szinten, a másik fizikai szinten. A Kilimandzsáró megmászásához, az egész túrához elég volt egy hét, a könyv megírásához több mint egy évre volt szükség, és mind a kettő kapcsán éreztem eufóriát, de nem akarok rögtön a csúcsra ugrani, egészen másképpen éltem meg az egyiket, és egészen másképpen éltem meg a másikat. Egy rendkívül hasznos, értékes tapasztalat a Kilimandzsáró megmászása, de hozzá kell tennem rögtön az elején, hogy ez egy rendkívül veszélyes erőpróba, amiről nem mindig mesélnek azok az emberek, akik a Kilimandzsáró megmászását ajánlják valakinek a figyelmébe.
Miért pont a Kilimandzsáró? Kerestél helyeket, hogy mik lehetnének ezek a fizikai próbatételek számodra, vagy egyből valamiért a Kilimandzsáró akadt meg, és nem is volt kérdés, hogy odamész?
Nagyon érdekes az is, hogy honnan jött maga az inspiráció. Én Latin-Amerikában voltam már 5000 méter felett. Meg se kottyant.
És nem? Semmi?
Folyamatosan kokacserjéből készült teát iszogattam.
Akkor lehet, hogy azért.
És ugye ez egy természetes ellenszere a magassági betegségnek. Volt, hogy rosszul lettem, egyébként még a Machu Picchu túrán is, de valahogy mindig úgy megoldódott.
Fejfájás se, semmi?
Fejfájás is volt, egy kis szédelgés is volt, egy kis hányás is volt, de nem éreztem olyan komolynak, vagy olyan megterhelőnek, tehát nem maradt emlékezet, nem a rossz élmény maradt meg, hanem az öröme maradt meg a hegymászásnak is, meg a túrázásnak is, És valamiért Latin-Amerikában én úgy csöppentem bele ezekbe az érdekes erőpróbákba, hogy nem terveztem, hanem úgy alakult. A Machu Picchu volt az egyetlen, ami meg volt tervezve, a többi csúcs az jött. És azt gondoltam, hogy a Kilimandzsáró megmászásával sem lehet probléma, hiszen már Latin-Amerikában voltam magas hegycsúcsokon, de hát ezt mindenki tudja, aki hegyet mászik, hogy az, hogy az embernek van-e magassági betegsége, hogyan reagál egy bizonyos magasságra, az attól függ, hogy milyen állapotban van fizikailag, milyen állapotban van mentálisan, és egyáltalán az immunrendszere mennyire edzett, tehát ezer dologtól függ, hogy hogyan reagál a teste az extrém körülményekre. És a másik, ami még a Kilimandzsáró mellett szólt, hogy ez nem technikai csúcs.
Fel lehet gyalogolni.
Fel lehet gyalogolni, tulajdonképpen a kihívást azt az oxigénhiány okozza, és az egész történet onnan indul, hogy én, aki 5 éve foglalkozom utazási újságírással, és van a blogom, én kaptam egy meghívást a Serengeti Nemzeti Parkba. Ilyen meghívások gyakran érkeznek olyan emberekhez, akik blogolnak, akiknek van egy felülete, és ehhez a felülethez szeretne kapcsolódni valaki valamilyen módon, és én ezt a Serengeti Nemzeti Parkba szóló meghívást dédelgettem már egy ideje, 2-3-4 évvel ezelőtt érkezett, azt hiszem. És akkor, amikor a Covid idején minden utam elmaradt, és Szentendre mellett a Kőhegyen Hanvas Béla egykori házába vonultam vissza, ez egy komfort nélküli ház, fantasztikus élmény volt, hogy hogyan lehet víz, villany és áram nélkül létezni, sőt alkotni.
Ott írtad a könyvet.
Ott fejeztem be. És voltak vendégeim, akik folyamatosan jöttek, mert kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan lehet egy komfort nélküli házban élni és alkotni. Beszélgetni jöttek, megtapasztalni ezt a különleges, fantasztikus hangulatot, ezt az érintetlenséget, ezt a csöndet. És egy nagyon kedves barátom érkezett, úgy hívják őt, hogy Bertóti Eszter, aki sok csúcsot meghódított már, például az Atlasz-hegységnek a legmagasabb csúcsát járt Iránban, mi ott találkoztunk egyébként a repülőgépen, egymás mellett ültünk, és ő neki egy nagy álma volt a Kilimandzsáró, és ezt még a Hanvas házban beszéltük meg, hogy akkor, hogyha lehet újra utazni, mert elmúlik ez a szörnyű bezártság, amit a vírusválság okozott, akkor mi dobjunk egy nagyot, és menjünk el, másszuk meg a Kilimandzsárót, és utána én megosztom vele ezt a Serengeti Nemzeti Parkos meghívást. Ez egy beszélgetés közben hangzott el. Mind a kettőnkre jellemző módon nem a levegőbe beszéltünk, hanem akkor, amikor lehetett menni, akkor az első dolgunk volt, hogy elkezdtük megszervezni ezt az utat. Nagyon érdekes, hogy Tanzániában hogyan alakult a vírusválság, és hogyan lett egy olyan országból, ahová teszt nélkül is be lehetett lépni, aminek köszönhetően egyébként Tanzánia egy olyan komoly bevétellel zárta azt az évet, amikor sehová nem lehetett menni a világban, mert oda lehetett menni. Az akkori miniszterelnök azt mondta, hogy nem létezik Covid vírus, tehát ő ez vírus szkeptikus vagy vírus tagadó. Ilyen szavakat lehet használni az akkori miniszterelnökre. Ő aztán meghalt a hivatalos verzió szerint szívelégtelenségben. A Tanzániában terjengő pletykák és a világ sajtó szerint elképzelhető az is, hogy koronavírus fertőzésben, de az, hogy az őt követő alelnökből miniszterelnökké előlépő hölgy egészen másképpen állt a koronavírus járványhoz, illetve a koronavírushoz, az már érint bennünket utazókat is. A Tanzánia területére belépő utazónak már az útlevél vizsgálat előtt el kell végeztetnie egy 25 dolláros gyors COVID-tesztet, és amennyiben ez negatív, így lehet tovább lépni. A korábbi miniszterelnök, aki a hivatalos verzió szerint szívelégtelenségben elhunyt, ő egyébként akkor, amikor nemzetközi nyomásra el kellett ismernie a COVID létezését, ő egy 3 napos imával igyekezett elűzni a koronavírus veszélyét, elismerve ezzel, hogy ez létezik, de a 3 napos ima elég volt ahhoz, hogy elűzze az országból ezt a vírust. Rendkívül érdekes volt az is, amikor én Tanzániában a helyiekkel beszélgetve azokat az információkat kaptam, hogy ők nem érezték olyan nagy hibának azt, amit a már meghalt miniszterelnök mondott. mert hogy a beszédében arra hívta föl a figyelmet, hogy emberek, nekünk itt Tanzániában van ebolánk, van HIV vírusunk, van számtalan veszélyes, halálos vírusunk, nem kellene, hogy a mi életünket befolyásolja a COVID. Menjetek csak dolgozni. Nem lesz itt semmi baj. Ezzel, hogy ő szabaddá tette a bejárást Tanzániába, megcsinálta az ország idegenforgalmát, tehát nagyon komoly bevételeket könyvelhettek el. Elsősorban az Oroszországból és Lengyelországból érkező vendégek költöttek nagyon sokat, nem a mainlanden, ahol a Kilimandzsáró is van, hanem Zanzibáron, ami egy rendkívül népszerű desztináció. De mi ekkor még a mainlanden vagyunk, hiszen ott szállt le a repülőgép, Kilimandzsárónak hívják a repteret is.
Kilimandzsárónak hívják a repteret, az
így van, Kilimandzsáró reptér.
Tök jó.
25 eurós COVID-teszt után beléptünk, és a Kilimandzsárót nem lehet úgy megmászni, hogy az embernek nincs kísérője, és nem egy hivatalos programon vesz részt. Vannak naív, romantikus elképzelések, akik szerint ez így működik, ezzel találkoztam többször, hogy ez nem helyben. Úgy van, hogy csak oda megy az ember, és akkor fogad egy kísérőt, és felmegy. Hát én azt mondom, hogy nem egészen így van.
Mert ez egy nemzeti park.
Ez egy nemzeti park. Belépőt is kell fizetni, egyébként elég borsos ára van ennek a belépőnek, és komoly szabályai vannak annak, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Mi az Eszterrel egy olyan utat választottunk, amit Coca-Cola Route-nak csúfolnak. Ez a gúny neve annak az ösvénynek, ami a legnépszerűbb. Ezt az ösvényt azért nevezték el így, mert hogy olyan tömegek lepik el, hogy már-már élvezhetetlen, de akkor, amikor ennek az évnek a júniusában mi elindultunk, akkor senki nem volt, sőt, még az sem volt biztos, hogy az egyébként 10-15 fővel elinduló csoport egyáltalán elindul.
Mert hogy annyira kevesen vannak.
Mert hogy annyira kevesen vannak, sőt, olyan kevesen voltak, hogy senki más nem jelentkezett, úgyhogy mi ketten indultunk el az Eszterrel, amit én az ultra-exkluzív szóval írtam le akkor, amikor mi elindultunk. Olyan volt az egész, mintha kibéreltük volna az egész Kilimandzsárót.
Mert hogy az oroszok és a lengyelek azok csak bulizni mentek Zanzibárra.
Elképzelhető, hogy a téli időszakban igen, de a nyári időszakban még arra sem, hiszen minek menjenek a jó időbe, amikor náluk is jó idő van. Tehát Zanzibáron is azt tapasztaltuk akkor, júniusban, hogy nem nagyon van mozgás, sőt, kifejezetten kihalt volt az egész, nagyon nagy élményt nyújtott ez is, de menjünk még vissza a Kilimandzsáról, mert éppen, hogy csak elindultunk, ugye, befizettük ezt a túrát, egyébként egy orosz cégnél, helyieket nem találtam, kerestem, szerettem volna.
Ezt még itthonról intéztétek?
Ezt itthonról intéztük. Egyébként az Instagramon találtuk a legmegfelelőbbet, meghallgattunk előadásokat olyan emberektől, akik a Kilimandzsárót ajánlják, akik voltak ott, olyan utazási csoportulásokat, most nem akarom irodának nevezni, mert pontosan nem tudom, hogy mi, akik oda szerveznek utakat, de mi ezt találtuk a visszajelzések alapján a legmegbízhatóbbnak. Nagyon fontos egyébként, hogy melyik mellett dönt az ember. Árban nincs feltétlenül olyan nagy különbség, de ha az ember, és ezt most szó szerint kell érteni, az életét teszi kockára, akkor nem mindegy, hogy ki van mellette vagy körülötte. És akkor ez még nem is tudatosult bennem, vagy bennünk, de én csak a saját nevemben szeretnék beszélni, hogy az ember az életét is kockára teszi akkor, amikor egy ilyen extrém útra vállalkozik.
Még mielőtt megindulunk fölfel a hegyen, milyen előkészületek előzték meg az utat? Gondolok itt fizikai felkészülésre, hogy te elkezdtél erre edzeni, vagy?
Nagyon jó a kérdés. Én azt hittem, hogy elég az az edzés, amit én napi szinten tolok, az ami a nyári hónapokban egy napi szintű úszást jelent, túrázást jelent, mondjuk egy ilyen 4-6-8 kilométer naponta, két naponta, tehát hogy egy intenzívebb annál, mint hogy az ember hétvégén elmegy egy nagyobb túrára, annál ezt hiszem, hogy intenzívebb volt, és csináltunk egy akklimatizációs túrát is. Egyébként két olyan szakembert kérdeztem meg, akik tapasztalt hegymászók, mind a ketten blogot írnak.
Kik ők?
Az egyik a Female Yeti, akinek írtam egy Suzi Kovács néven fut.
Akinek innen is gratulálunk, hogy feljutott 8000 méter magasra.
Így van, oxigénpalack nélkül, úgyhogy nagyon nagy szeretettel gratulálunk, tényleg hatalmas teljesítmény. A másik pedig Belényi Dani, akihez ezzel a kérdéssel fordultam.
Szintén podcast beszélgető társ.
Igen, tehát hogy találkozik mindenki ebben a családban, és mind a ketten azt mondták nekem, illetve azt írták, hogy az akklimatizációs túra az erősen javasolt, és elég, hogyha 3000 méter fölött alszunk egyszer vagy kétszer. Ugye erre a környékbeli országok közül két lehetőség nyílik, az egyik, ami szinte adja magát, az Ausztria, a másik pedig Tenerife. A Tejdét szokták egyébként ilyen akklimatizációs túrára is használni. Mi egyszerűbbnek, gyorsabbnak és könnyebben megvalósíthatónak találtuk az osztrák megoldást, arról nem is beszélve, hogy elég egyszer átvonatozni, és nem kell mondjuk repülőre sem ülni, akkor már lehetett Ausztriába is viszonylag könnyedén menni egy igazolással, amit a házi orvos lepecsételt, és német nyelven is lehetett kérni. Ott volt a zsebemben összehajtogatva a Berettyóújfalusi házi orvos által lepecsételt német nyelvű oltási igazolás. És ezzel az akklimatizációs túrával szerettük volna mi megelőlegezni azt, hogy ne legyen semmi bajunk a csúcsnapon, vagy a csúcs felé menet. Én nem vagyok sportember, hozzáteszem, tehát én újságírással és írással foglalkozom, ami elég messze áll az extrém sportoktól. De miért ne kísérletezzen az ember, miért ne keressen új utakat, miért ne tegye próbára magát, miért ne találkozzon egy olyan tapasztalással, ami az ő életét valamilyen módon, valamilyen irányba löki, vagy viszi a tapasztalás. Megcsináltuk az osztrák akklimatizációs túrát, fantasztikusan sikerült, lelkesen és izgatottan készültünk a Kilimandzsáró meghódítására, és lelkesen és izgatottan indultunk el a Kilimandzsáró reptérről.
Még egy kérdés, a fizikai felkészültség mellett technikai cuccok felkészültsége, mivel, hogy mondtad, hogy nem szoktál ilyet csinálni, gondolom be kellett vásárolnod.
Nagyon jó kérdést tettél föl, mert a technikai felszereltség kérdését én is szerettem volna körbejárni, ez még a felkészülés része volt. És azt tapasztaltam, hogy olyan komoly összeget kellene elköltenem, kiszámoltam, majdnem 500 000 forint lett volna, az a hálózsák, az a téli kabát, az az aláöltözék, ami egy ilyen termófehér neműt jelent, kesztyűből több, nem elég a sima kesztyű, hanem egy ilyen nagyon komoly, mínusz 20-at is bíró síkesztyűt is javasolnak. Van egy lista egyébként, hogy mit érdemes, hogyan érdemes. Én akkor arra gondoltam, hogy nekem nem éri meg ezeket a termékeket megvásárolni két okból. Nem szándékozom gyakran ilyen típusú túrákat tenni, ezért ha megvásárolom, akkor tulajdonképpen nem tudok mit kezdeni majd utána ezekkel a cuccokkal, plusz nem akarom utána Zanzibárra vinni. Én ugye egy hónap Latin-Amerikát is egy darab kézipodgyászzal, egy kis hátizsákkal tolok végig. Semmi szükségem arra, hogy hatalmas bakancsokat, hatalmas hálózsákokat és télikabátokat cipeljek magammal Zanzibárra. Szerettem volna kipihenni a regényírást, a bemutatóval járó nagyon intenzív körutat is, és a Kilimandzsáró megmászása után egy zanzibári lazulás volt a cél, hogyha az ember beletette azt a nagyon komoly, tehát hogyha megvolt az a nagyon komoly teljesítmény, amit a Kilimandzsáró megmászása kíván, akkor utána az ember már bátran lazulhat a Szerengeti Nemzeti Parkban, vadállatok között, igen, és utána Zanzibáron.
És lecipeled magad mögött a fél felszerelés.
Ezt én végig gondoltam, és szerintem jól döntöttem akkor, amikor azt hiszem, hogy nem sokkal több, mint $100 sikerült bérelnem ettől a cégtől.
Mindent?
Mindent, majdnem mindent, mert az Eszter hozta magával ezeket a cuccokat, de aztán kiderült, hogy az, ami nekem az egyik legkomolyabb probléma lett volna, hogy hogyan lehet utána Zanzibárig és a Serengeti Nemzeti Parkon keresztül Arusát is felfedezve bejárni az országot egy ilyen hatalmas cuccal, hát egyszerűen ott lehet hagyni, és amikor az ember megy vissza, akkor utána küldik a reptérre. Tehát ezt a legegyszerűbben lehet megoldani, hogyha már valakinek a podcast hallgatói közül megvan a felszerelés, és Kilimandzsáró túrát szervez, akkor ez nem probléma, de én azt akkor még nem tudtam semmit egyébként.
Meg valószínűleg akkor se vettél volna meg mindent, mert hogy minek?
Szerintem igen, azon kívül, hogy én vittem magammal egy pár olyan cuccot, amit még Perúban vásároltam, amikor ott is pár ezer méter magasságba mentem, és azokat azért gondoltam, hogy magammal viszem, mert pontosan tudtam, már ennyi tapasztalatom volt, hogy oda tudom adni a helyieknek ezeket a felszereléseket, vagy ezeket a cuccokat, és olyan érdekes, ahogy meglátja az ember, hogy ezek a porterek, mint megtudtam, a serpa az egy sértő szó, a portereknek a világ legmenőbb, legkulabb és legdrágább felszereléseiben járnak, mert hogy az emberek nagy többsége ott hagyja nekik ezeket a kabátokat, bakancsokat, hátizsákokat, cipőket, felszereléseket, mert minek cipelje magával, tovább Zanzibára mennek nyilván nagyon, tehát ez nem nekem jutott csak eszembe. És ezeknek az embereknek óriási segítség ez, és nagyon nagy presztízs egyébként Tanzániában porterként dolgozni, mert hogy így lehetnek közel mondjuk a világhoz valamilyen módon, és nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Két kísérővel indulsz el, és még vannak a porterek, és van egy egész staff, egy egész csoport, aki a te kényelmedet szolgálja. Főznek rád, viszik a cuccodat, és van, úgy indulhatsz csak el, hogyha van két kísérő, egy elől, egy hátul, és amiről már beszéltem itt a Kilimandzsáró túra kapcsán, hogy júniusban annyira nem indult még be az idegenforgalom Tanzániában sem, hogy a 10-15 fős csoport helyett mi ketten indultunk el két kísérővel. Nagyon izgalmas volt ettől is egyébként, hogy senkit nem láttunk a hegyen, nagyon ritkán szembe jött valaki, és az egyik legnagyobb élmény nekem, ha visszagondolok erre a túrára, akkor az éghajlati övek változása volt, ahogyan megy föl az ember a helyre. Ez valami olyan fantasztikus élmény egyébként, ahogyan az ott élő állatokkal és növénytakaróval találkozik, ahogyan változik. Meg az is, hogy tulajdonképpen senki nincs körülötte, és a kísérők, az egyiknek az a dolga, hogy folyamatos egészségügyi ellenőrzést végezzem, véroxigén szintet mérnek az újbegyből, kikérdeznek, hogy hogy érzed magad, és mindenben segítenek, és hát közben mindent megtudsz Tanzániáról, amit a helyi arcoktól lehet, akik a te kísérőid, változnak az éghajlati övek, az állatvilág különböző képviselőivel
is találkozol. Milyen állatokat láttatok?
Van például egy olyan majomféle, amit én még nem láttam sehol, fekete-fehér, hatta, most nem tudom a nevét pontosan, de akkor rákerestem arra a gyönyörűségre. Olyan, minthogyha fekete és fehér boákat viselne egy majomféle. Egy igazi, igazi fancy állat.
Igen.
Egy igazi sikkes majom ez, amit ott láttunk. Vannak ragadozók is, de ezek félnek az embert, hogy ezekkel nem találkozol. És olyan állatokkal is lehet találkozni. Egy varjúfélével találkoztunk, akik már annyira megszokták a Coca-Cola rútnak csúfolt tömegútvonalon az érkező embereket, hogy bátran oda megy a hím, hogy például a csirkecsontot elvegye a kezedből, és odaadja a nősténynek egy ilyen jelenetnek is. A szemtanúja voltam, én adtam a csirkecsontot, mint a Jancsi és Juliska mesében, amikor kidugott egy csirkecsontot, most ez jutott eszem, hogy így nyújtottam át ennek a varjúféle madárnak azt a csirkecsontot. És milyen a világ, hogy nem elég baj volt a Covid a Kilimandzsárón az idegenforgalomból élő embereknek, hanem a Kilimandzsáró Nemzeti Park is leégett a Covid idején. Nem tudták megmondani nekem a helyiek, hogy ezt most mi okozta, ezt a tüzet, hanem azt mondták, hogy nem elég a Covid, még van egy ilyen is, hogy egy nagyon komoly tűzvész pusztított a Kilimandzsáró Nemzeti Parkban, ami nyilvánvalóan az állat és a növényvilágra is nagyon komoly hatással volt.
A kísérőitek mennyire tudtak pozitívak maradni?
Azért örülök ennek a kérdésnek, mert ennek apropóján lehet arról beszélni, hogy milyen csodálatosak a tanzániai emberek, és azok az afrikai emberek, akikkel én eddig találkoztam, olyan tökéletesen mutatták azt, amit eddig csak Latin Amerikából vagy Indiából ismertem, hogy hogyan lehet a pillanatban úgy élni, hogy az ember valami megmagyarázhatatlan életörömmel hálásan fogad mindent, ami csak adatik. Brazíliában éreztem még ehhez hasonlót egyébként, amit az afrikai embereknél éreztem most Tanzániában. Rendkívül pozitív kisugárzásúak az afrikai emberek, rendkívül jó humorúak a tanzániai emberek, meglepően izgalmas, jó humorral találkoztam ott. Az egyik legnagyobb élményem, ha már az emberekről kérdezel, amikor Arusha környékén énekszót hallottam, vonzó énekszót hallottam valahol a távolban. És mondtam, hogy én addig nem nyugszom, amíg meg nem találom ennek a forrását, mert mondom, szerintem ez egy ceremónia. Nem tudtam még, hogy milyen. És ott hegyen, völgyön felle sikerült megtalálnom a hangnak a forrását. Egy szabadtéri templom, egy evangélikus gyülekezet volt, akik énekeltek, és egy kézzel írott szuahéli zsoltáros könyvből ők szerettek volna nekem énekeket tanítani. Nem emlékeztem most már, tehát nem tudnám elénekelni itt a podcastodban azokat a zsoltárokat.
Hát meghallgatnánk.
De nagyon komoly és maradandó élményt adott az, ahogy azzal a szeretettel, azzal a nyitottsággal befogadtak és megtanították nekem a szuahéli zsoltár énekeket. Itt éreztem igazán meg azt, hogy micsoda örömöt tud adni egy olyan kívülálló embernek is ez az ország, amit ők képesek minden módon megélni. Hozzáteszem, az a rész, ahol ez történt, ott az egy szegény negyed volt, és nem volt feltétlenül minden okuk arra, hogy boldogok legyenek az emberek, sőt, ott találtam egy olyan házat is, ami körül volt kerítve szöges dróttal, és megkérdeztem a tulajdonosát, pont abból a házba jött, hogy ez egy veszélyes környék. És azt mondta, hogy hát nem tudom, mennyi idővel ezelőtt neki ellopták a tévéjét, de hogy az életre nem veszélyes, ne aggódjak. Egyébként ő utána akkor elvitt a Maasai Marketre, mert mondtam, hogy ha már így összebarátkoztunk kettő mondat után, és nem sokára mennem kell tovább ebből a városból, és egy dolgot még nem láttam, és gondolom, hogy egy ilyen turista csapda, de addig nem nyugszom, amíg én nem láttam egy ilyen Maasai Market, és azt mondom, gyere, akkor elviszlek. És akkor elmentünk, és hát az út alatt, amíg én a Maasai Marketet felfedeztem a helyi arccal, találkoztam azért azzal, hogy Tanzániában mi történik akkor, hogyha megállítja a rendőr az autót, hogyan lehet tovább menni, hogyha tovább szeretne menni az ember.
Hogyan?
Hát vajon hogyan? Ezt rábízom azokra, akik majd hasonló élményeket szereznek ebben az országban.
Egyértelmű volt, és hogy így mehettek tovább?
Én nem tudtam, hogy mi fog történni. Eleve azt sem értettem, hogy miért ültem be egy olyan embernek az autójába, akiről nem tudom, hogy hová megy.
És még ezek után
ez teljesen természetes, én így utazom, de hogyha közben ugye történnek dolgok, akkor nem tudja az ember, hogy mi fog történni, de félni nem kell, vagy nem feltétlenül az a jó megoldás, hogyha az ember fél. Egyébként az autókról jut eszembe, hogy milyen izgalmas volt az a találkozás is, amikor megérkeztünk Arushába, még ugyanezen a napon, és a reptéren egy olyan srácnak az autójába ültünk be, aki a taxis volt, akiről kiderült, hogy ő egy popstar. Tehát ő egy underground popstar, de egy popstar. Nem azonnal derült ki. Gyanús volt egyébként, mert nagyon különleges stílusa volt, meg egy nagyon lazán nyomta ezeket a, hogy fogalmazzam ezt, nem sztárral lűrök, hanem úgy lehetett érezni, hogy ez egy nagyon különleges egyéniség, de miután nem ismertél még senkit és semmit az országból, akkor azt gondolt, hogy itt valószínűleg mindenki ilyen. És lejátszott nekünk egy kortárs összeállítást Tanzánia legmenőbb dalaiból, akkor már gyanút foghattunk volna, de még nem fogtunk gyanút, viszont összebarátkoztunk. Én elkészítettem a portréját, és azt mondtuk, hogy majd fotóval, lefotóztam, és azt mondtuk neki, hogy mi csak vele szeretnénk utazni, mert hogy ennél szórakoztató sofőrrel mi még nem találkoztunk, És aztán ahogy így ide is mentünk, meg ő vitt ki utána a következő állomásunkra, akkor kiderült, hogy ő egy underground popstar, és nagyon komoly, megnéztük az Insta oldalát is, és énekelt is, nekünk komoly követői vannak, és rögzítettem vele egy olyan rap betétet, amit Magyarországnak szánt Arusánról szól. Még ezt nem osztottam meg egyébként. Mert
mikor tervezed megosztani?
Hát lehet, hogy akkor, amikor ezt a podcastot fogod megosztani, bár még azt nem tudom, hogy játszom át, mert hogy egy olyan telefonnal rögzítettem, amire nem lehet azokat a közösségi média felületeket telepíteni, ahonnan én dolgozom, de szerintem ez,
meg lehet.
Ez biztos vagyok benne, hogy meg lehet oldani, és hát ez egy elég exkluzív tartalom, és nagyon jó, tehát én nagyon sokszor megnéztem akkor, amit szerintem egy ilyen improvizatív
stand-up rappet nyomott, nem tudom, hogy van ennek egy neve, de nem fog
eszembe jutni. Szerintem hívjuk így, hogy stand-up rap. Úgyhogy ez is nagy élmény volt, és nagy élmény volt azokkal az emberekkel bármilyen módon összekapcsolódni, akik ezt a Magyarországról, vagy Európából, vagy a nyugati kultúrából nézve fölfoghatatlan belassulást képesek okozni. Ilyennel én se Latin-Amerikában, se Indiában, sehol a világon nem találkoztam, hogy ilyen nyugalommal, ilyen békével, és aztán majd evezhetünk Zanzibár felé is, hogyha megmásztuk a Kilimandzsárót.
Mindenképpen.
Hogy milyen csodálatos az a belassulás, és hogy lehet vajon az európai nyugati kultúrában lévő jólétet, biztonságot, egészségügyi ellátást, gazdagságot összehozni valamilyen módon a keleti országokban lévő nyugalommal vagy békével. Én ezzel folyamatosan gondolkozom, vagy engem izgat ez a kérdés, hogy a kelet és a nyugat és az észak és a délnek az előnyeiből hogyan lehet valamilyen módon összehozni egy olyan minőségű életet, ami élhető, mert az egyik ok miatt nem élhető, a másik ok miatt nem élhető, és oda menni egy rövid időre, és feltöltekezni valamiből, az egy dolog. De akik ott élnek olyan körülmények között, és képesek arra a csodálatos jelenben létezésre, ez nekem valami rendkívül izgalmas és megfejtendő feladvány, hogy hogyan tudod ezt magaddal hozni, vagy ebből valamit magaddal hozni és elsajátítani. Mindannyian hozunk haza valamit abból, amit Latin-Amerikában, Indiában, Iránban, Tájföldön, ki tudja hol járt, megpróbál hazahozni és beépíteni az életébe, de ezt a csoda belassulást, amit Tanzánia adott, ezt én még nem láttam a világon, eddig sehol sem. Akik gyakrabban megfordultak Afrikában, azok lehet, hogy erről tudnának többet mesélni, nagyon-nagyon komoly élményt adott. Talán ez volt a legnagyobb élménye egyébként az afrikai túrának, mert ezt a Kilimandzsárón is megtapasztalja az ember, most egy huszárvágással visszaugrom a hegyoldalra.
Még csak annyi, ezzel az érzéssel kapcsolatban elhoztad ezt magaddal, és mennyireig tartott? Miután visszaértél a nyugati civilizációba, mert ez mindig szerintem egy izgalmas kérdés, hogy amikor elmegy valaki, akkor mennyi idő alatt tudja felvenni az ottani ritmust, és ha hazajön, akkor ezt megtartja egy ideig, de mennyi ideig marad meg?
Nagyon jó kérdést tettél föl, mert nem tartott sokáig egyáltalán, ellentétben például azzal, amit Latin-Amerikából hoztam, a gondtalanul rátekintek az életre, az beleépült a személyiségembe. Ezt a fajta belassulást, ezt nem tudtam beépíteni, még lehet, hogy több időre lett volna szükség, vagy amit hallottam,
ez az egész
hogy
afrikai kultúra, ez teljesen új volt neked még, szóval első találkozás ezzel. Latin-amerikai meg már sokat szóra épült be a mindennapjaidban, nem?
Lehet, hogy ez az oka. Én Afrikát úgy körbe bombáztam, Reunion szigete, Seychelles szigetek, tehát a különböző szigeteken voltam, Észak-Afrikában is, különböző arab országokban, de sokak szerint az nem számít Afrikának.
Hát igen, ezek inkább ilyen Afrikához tartoznak, de nem az az igazi Afrika.
Igen, azt mondják, hogy nem az az igazi Afrika, de ez a no hurry, you are in Africa, és a Hakuna Matata, az a no worries, ne aggódj semmiért. Ezek olyan egyszerűen hangoznak, és ott olyan mélyen megélik ezt. Szerintem biztos vagyok benne, hogy vissza fogok még menni különböző biztonságos vagy élvezhető afrikai országokban. Nem mindegyik ilyen, ezt azért akarom így mondani, hogy ennek a titkát megfejtsem, hogy mi ez. Szerintem a nyugati civilizációnak, vagy nekünk, akik mondjuk Budapesten élünk, óriási szükségünk van arra a fajta attitűdre, amivel ott még bírnak az emberek. Nekem ez a meglátásom. És eleve az afrikai kultúrára rácsodálkozni, először találkozni vele, most az jut eszembe, amikor mondjuk nem tudom, Franciaország először találkozott, és a művészetben, a kultúrában először megjelent ennek a csodája. Én most ebben az állapotban, ebben a hangulatban vagyok, hogy először találkoztam vele. Valami mérhetetlenül nagy kincs szerintem, ami ott van. Úgyhogy érdemes jó mélyre ásni benne, vagy megélni, és magunkkal hozni valamit belőle, szerintem.
Na, de akkor jön a huszárvágás.
A huszárvágásra visszaugrunk a Kilimandzsáróra. A legnagyobb kihívást az az úgynevezett Summit Day tartogatja, amit magyarra úgy lehetne fordítani, hogy a csúcsnap. A csúcsnap az úgy néz ki, hogy délután van egy vacsoraszerűség, és este 6-kor azt kérik, hogy lehetőség szerint feküdj le aludni, mégpedig azért, mert éjjel 11 és fél 12 között föl fognak ébreszteni, és éjfél fél egy közül el fogsz indulni a csúcsnapra egy fejlámpával a fejeden a Kilimandzsáró csúcsát meghódítani, ami egy néhány órás túra, összesen azt hiszem, hogy 6 kilométer attól az alaptábortól. És talán emlékeznek a podcastot hallgatói egy nagyon híres magyarra, aki megpróbálta meghódítani a Kilimandzsáró csúcsát, Teleki Sámuelnek hívják, és ő a hó rétegig jutott, ami, ha jól emlékszem, 4200-4500 méter magasságban van. Van ott egy emléktábla is.
Akkor még volt hó, most már tudtam, már nincs.
Ott nincs már hó, akkor ott kezdődött a hóréteg, és egyébként a tudósok, kutatók 2021-re jegyezték elő azt, hogy el fog tűnni a hóréteg. Nem tűnt el teljesen, de nagyon elvékonyodott, és tényleg csak a sapkán van egy kis hóréteg, és a csúcson lehet látni egy ilyen kis porhót, nem tudom, hogy az korábban hogy volt, hogy nem volt, de nem sok hó van már. Tehát, hogy az, ami Hemingwayt is megihlette, és a Kilimandzsáró hava címmel írt egy történetet, az már nem olyan, mint akkor volt, és egyáltalán nem olyan, mint Teleki Sámuel korábban, aki nem is jutott följebb egyébként, ő többször elindult aztán, hogy meghódítsa a csúcsot, de nem sikerült. Elképzelhető, hogy fizikai akadályai voltak ennek, de ott egy emléktábla, amit azért örülök, hogyha szóba hozhatjuk, mert amikor én lejöttem a csúcsról, és vissza fogunk majd menni, meg elmondom, hogy mi történt, és nekidőltem egy sziklának, hogy megpihenjek, amikor visszaértünk az alaptáborhoz, azelőtt akkor ott van az az emléktábla, amit egy miskolci csoport szögezett föl oda. Fantasztikus élmény volt egyébként. Ez talán nagyobb katarzist is okozott nekem valamiért, hogy egy ilyen nevet olvastam ott, mint maga a csúcs, mert három csúcs van. És az utolsó a legnagyobb, de ne ugorjunk előre, csak ilyen kis ízelítőket akarok eltötyögtetni. Még ott tartunk, hogy elindultunk 11:30-kor.
Várj, a Telekiről még. A helyiek, a guide-ok mit tudtak róla?
Semmit.
Semmit? Tehát az, hogy magyar, és mondjuk összerakták, hogy te is magyar vagy például? Vagy?
Képzeld, hogy Magyarországot úgy alapvetően nem nagyon ismerték, mert nem volt még abban a...
Tehát az se volt, hogy amikor kérdezték, hogy honnan jöttél, gondolom megkérdezték, vagy még az...
Szerintem ez csak mi hiszük azt, hogy olyan nagy jelentőségünk van a világban, hogy mindenki tudja azt, hogy hol van Magyarország, és kik az ő hősei, de ez nem feltétlenül van így a nagyvilágban. Ettől függetlenül nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttek szerintem rólunk, mert hogy nyitottak voltunk, érdeklődőek voltunk, én minden cuccomat nekik ajándékoztam, szuper Peruban vásárolt termokabáttól elkezdve a Budapesten vásárolt design bőrkesztyűig, mert annyira jól állt az egyik srácnak egyébként a bőr meg a hajszínéhez, fotóztam őt, és kiegészítőnek adtam a képhez a kesztyűt, hogy mondtam, hogy figyelj, ez neked készült. Neked készült Budapesten. Úgyhogy nagyon örült neki. De akkor, amikor 12:30-re volt betervezve ez az indulás fejlámpával, akkor nem tudtam még, hogy mi vár rám, és a kísérőink is azt mondták, hogy ne gondolj ebbe bele, ez menni fog ez. Tehát nem kell túl gondolni ezt az egész történetet. Én éjjel kettőkor éreztem azt, hogy valami nincs rendjén. Addig a jóga légzésekkel és a pár éves, több mint 10 éves jóga gyakorlatommal próbáltam mentálisan is és fizikailag is megállni a helyem ebben a viszonylag új szituációban, hogy éjfél körül a Kilimandzsáró csúcsát közelítem meg egy fejlámpával, és hamarosan -20 fokig fog hűlni a levegő körülöttem. Elég jól ment egyébként. A légzés az nagyon sokat segített. Egy elkövetkezendő regény jelenetein gondolkoztam, arra gondoltam, hogy mindenféleképpen valami hasznos tevékenységgel kötöm le a gondolataimat, és egy kicsit a jóga légzés ritmusára, mintha táncra is perdültem volna. Ez nekem segített, mert nagyon izgatott voltam, nagyon nagy volt az öröm, és ilyen táncmozdulatokat is, ahogy így lépegettem föl, és hát nagyon lassan halad az ember ebben a magasságban, hozzáteszem. És éjjel kettő körül kezdődött el az, hogy egy olyan érzés jött rám, mintha ki akarnám hányni a belső szerveimet. Tehát nem azt, ami a gyomromban van, mert ott nem volt semmi, egy marék vajas kekszet kaptunk, meg egy kávét a kísérőinktől, és szőlőcukor volt még nálunk, és én azt hittem egyébként, hogy azért lettem ennyire rosszul, mert a tenyeremről nyaltam föl a szőlőcukrot, nem tablettában volt, hanem poralagban, és azt hittem, hogy valami víruskát benyaltam szó szerint a tenyeremről, és nem kellett volna. Fogalmam sem volt még, hogy mi volt, de azt éreztem, hogy nincs több erőm, tehát az összes, ami valaha volt bennem, az itt most kifolyik a lábaimon keresztül, és ismerjük azt mindannyian, azt az érzést, valószínűleg a podcast hallgatói is nagyon jól tudják, amikor az embernek hány ingere van, ilyen tengeri betegség érzéssel párosuló hány ingere van, és minden ereje elfolyik, elvész. Na most ekkor volt még 6 kilométer fölfelé, és meg kell hozni azt a döntést, hogy hogyan tovább. Visszamenni ugyanolyan energia már, de egyáltalán megmozdulni ugyanolyan energia, mint előre menni. Úgyhogy én akkor azt a döntést hoztam meg, hogy tovább megyek, és az Eszter azt mondta egyébként, később beszélgettünk erről, hogy a hegymászás az erről szól. Tehát ez a lényeg, hogy folyamatosan azt érzed, hogy már semmi erőd nincs, és akkor indul el. Akkor indul el a Kilimandzsáró megmászás, akkor indul el a túra, akkor indul el a küzdelem önmagaddal, akkor kell mentálisan és fizikailag valami olyan szintre hoznod magad, hogy az életed egyik legnagyobb kihívása. Én ezt azért mondom, mert hogy fizikailag egyébként nem volt még ehhez hasonló, vagy ilyen méretű kihívás az életemben. Nekifutsz. Hogy honnan szedtem össze azt az erőt, azt az energiát, azt a tartalékot, ami ebből tovább lendített, azt nem tudnám megmondani. Amikor felértünk a csúcsra, akkor megláttam a táblát, és akkor egy katarzis élményben volt részem. Katartikus volt meglátni, hogy minden befektetett energia, amit a semmiből szedtem elő, egy ilyennel jutalmaz, és akkor mondták a kisék, hogy ez még nem a csúcs. Még van 2, és majd a 3. lesz az, akarok-e tovább menni, mert most már egyébként ott vagyunk a csúcson.
Te nem láttad ilyenkor, vagy hogy
nem tudatosul benned ez egyébként. Kapsz egy papírt a végén, nem a csúcson, hanem amikor már lejöttél, ami igazolja hivatalosan, hogy te megmásztad a Kilimandzsárót, én a 250 000, nem tudom, 311. vagyok a világból, ami azt gondolom, hogy nagy dolog lehet. Azon rajta van mind a 3 csúcsnak a neve is és a magassága is. Most nem készítettem elő, egyébként előkészíthettem volna. De van, aki itt nem megy tovább, azokat nem értem. Nekünk ott egy teázás volt. Egyébként én akkor is egy ilyen hányógörcs jött rám, úgyhogy a teázni sem tudtam. A második csúcsnál kérdezték, hogy nem akarjuk lefényképezni, és mondtam, hogy nem, hát ez nem a csúcs, tehát nem is értem egyébként ezt a kis beugrató dolgot. Ki az, aki nem a csúcsra akar menni? Ki az, aki a harmadik vagy a második csúcsnál azt mondja, hogy akkor én megmásztam a Kilimandzsárót, hiszen az nem mászta meg. Szerintem nem értem, hogy ezek mik ezek a csúcsok.
Szerinted, hogyha valaki elér az elsőhöz, másodikhoz, akkor még van benne annyi, hogy meg tudja csinálni a harmadikat, vagy ott azért még elég nagy erőfeszítés kell?
Én azt tudom magamról elmondani, hogy a második után én már semmit nem éreztem, nekem minden mindegy állapotba kerültem, ami egy nagyon veszélyes állapot, mert az egészségügyi károsodásokat sem tudja szerintem feltétlenül felmérni az ember, ami ilyenkor történik vele. Egyszerűen egy ilyen sztoikus nyugalom megszállja és baktat, ballag a második és a harmadik között, és a csúcsnál én nem éreztem katarzist, nem éreztem azt, amit az első csúcsnál éreztem, és nem éreztem azt sem, amit amikor a regényemet befejeztem, hogy végére értem egy útnak. Ha valaki fölkészít, vagy egy picit jobban fölkészülök erre, hiszen nem olyan nehéz azért erre fölkészülni, hogy én tudom azt, hogy van három csúcs, és egyszer csak majd azt látom, hogy... De ott azt látod, hogy fából van összeeszkábálva, és az, hogy congratulations, tehát, hogy nem, én nem gondoltam arra, hogy ez nem az. Akkor miért van ott? Nem tudom, hogy kik azok, akik ott megállnak, kik azok, akik nem mennek tovább. Azt tudom, hogy veszélyes, mert egy német orvos mondta nekem később a Serengeti Nemzeti Parkban, amikor rajtam kijött a magassági betegség, nem ott jött ki, hanem később, hogy minisztrókokat kap az ember a Kilimandzsáró túra alatt. És hogy az nem, és van egy pont, amikor vissza kell fordulni. Vissza kell fordulni, egyébként maradandó egészségkárosodás szenved az ember. Ezt nekem egy orvos mondta pár nappal a Kilimandzsáró megmászása után, előtte ezt nekem nem mondta senki, de ettől függetlenül a vér-oxigén szinten mindig magas volt, tehát én nem éreztem, hogy bármilyen veszélynek teszem ki magam. Azt a tablettát, amit a mászás megkezdések környékén kell elkezdeni szedni, és akkor fejti ki a hatását, amikor a csúcson, hogy én nem szedtem be, az Eszter sem szedte be, tehát még kizárólag a saját testünknek, a saját határainknak a megtapasztalásával másztunk föl a Kilimandzsáró csúcsára, és azt is láttam egyébként, hogy többen rosszul voltak, nagyon kevés ember volt egyébként, tehát nem kellett sorba állni nagyon a fotózásnál sem. És azt is láttam, hogy van egy olyan ázsiai fiatalember, aki az Instagramra szánt képhez páros lábbal ugrándozik, minthogyha csak a legjobb kedvében lenne.
Érdekes. Abba volt.
És azt is láttam, hogy valaki valószínűleg elfogyaszthatott egy üvegpezsgőt, mert egy üres pezsgős üveget is láttam eldobva egyébként. És azt is láttam a 10 körmömön, mert hogy természetesen meg akartam örökíteni ezt a pillanatot, hogy én ott vagyok olyan magasságban, de ahhoz, hogy elő tudjam venni azt a készüléket, amivel a fotó elkészül, ahhoz bele kell nyúlni nem kesztyűben, nem a kesztyűre húzott kesztyűben, egy nagy síkesztyűben, hogy kivegyem a készüléket, és ahogy lekaptam a két kesztyűt a kezemre, ilyen rutinból, hogy most akkor előveszem, akkor azt látom, hogy mind a 10 körmöm sötét lila, mint a cékla. És mondom, úristen, ez fogalmam sincs, hogy ez az oxigénhiánytól van, ez a magasságtól van, ez most a vérem, a szívem, a nem tudom micsodám, fogalmam sincs. Legyen meg a fotó, érezzem ezt a pillanatot, hogy itt vagyok a csúcson, megfogtam ezt a fából eszkábált congratulations tábla csúcsot, ahol éreztem, hogy már is ráfagyott mindenem, és azt mondom, hogy ez most nem az a hely, ahol ezt túl sokáig lehetne csinálni, és utána már azt láttam, hogy a kísérőink egy ilyen hóláncot hozva intenek, hogy induljunk el. Tehát megéltem valamilyen módon ezt a csúcsélményt, de azt nem éltem meg újra, harmadjára vagy a másodjára, amit az első csúcsnál megéltem.
Ellőtted ott a puskaport.
Valamit ellőttem, hogyha tudom, hogy ez nem az, és mi ez, akkor elképzelhető, hogy nem kerülök olyan katartikus állapotba, de akkor valószínűleg ugyanezt éreztem volna ott.
Igen. És tehát az élmény megvolt?
Az élmény megvolt, és a még nagyobb élmény, mert hogy egy hegy megmászásához hozzátartozik a lefelé jövetel, amit nagyon kevesen tudnak megcsinálni. Nekem ez óriási élményt adott.
Csúcson fent maradt hiányérzetet? Tehát később, amikor visszagondoltál, hogy ott vagy semmilyen?
Semmilyen nem volt. Én inkább azt a kérdést tettem föl magamnak utána, hogy ezt miért kellett?
Miért?
Miért kellett, és azt pontosan tudom, hogy lesz az életemnek olyan szakasza, amikor ebből a tapasztalásból fogok élni, hogy amikor minden energia, erő elfogy, akkor kezdődik el valami. Ez egy nagyon erős tapasztalás, ez egy nagyon erős élmény, ami valószínűleg tovább fog lendíteni engem az életemnek olyan szakaszain, ahol ezzel fogok találkozni, és váratlanul fognak előjönni ezek az élmények, de én azt is mindenképpen elmondanám, hogy nem jó a testnek, hogyha szélsőséges körülmények közé teszi ki az ember. Én az egész életemet úgy élem azóta, mióta tudatosan élem, hogy vigyázok rá, óvom a testemet, a szellememet, az emlékeimet, az emlékezésemet, a gondolataimat, és egy Kilimandzsáró megmászása az nem feltétlenül tesz jót az ember testének és szellemének, mert szélsőséges körülményeknek teszi ki magát az ember, és hogyha egy olyan emberrel beszélgetsz a hegymászó élményéről, aki egyébként egy hegymászó típusú ember, akkor elképzelhető, hogy más mond, meg az is elképzelhető, hogy pontosan ugyanezt mondja, és neki erre az élményre van szüksége, mert hogy ez rakja őt össze. De én azt mondom, hogy mindannyiunknak meg kell találni azt, ami nekünk egy olyan élményt ad, amit után azt érezzük, hogy ez az én utam, ez a katarzis, ez az élmény adja azt, hogy én tovább tudok menni, és ez az élmény, ami engem épít, vagy oda tesz, ahová én tartok.
Nem tudom, hogy hallottad-e a Nedecki Júliával a beszélgetésünket. Ő vele a hegymászás pszichológiájáról beszélgettünk. Erről szólt, és egyébként azt ajánlom, mert...
Nagyon szívesen meghallgatom, és az jutott nekem eszembe, hogy ennek mindenféleképpen van egy olyan spirituális üzenete is, hogy az ember fölmegy a hegyre, és onnan lejön. Nagyon fontos, és nem beszéltünk még arról, hogy a hegyről való lejövetel az része a hegy megmászásának. A legtöbb baleset, sérülés, esés, törés, orrabukfencezés, az akkor szokott történni, mert olyankor az ember elengedi. Hozzáteszem, hogy nekem a lefelé jövet volt egy hatalmas extázis, mert büszke voltam és erős arra, hogy megcsináltam. Amikor lejöttem arról a magasságról, minden bajom elmúlt, és én olyan ugrándozva jöttem le egy olyan extatikus állapotban, amit a csúcson nem éreztem, a megterhelés és a szélsőséges körülmények között miatt, de akkor, amikor lefelé jöttem, és újra átéltem, rövidebb ideig tartott, de újra átéltem a botanikai övezetek változását, az állatokkal való találkozást, egy nagyon jó fizikai állapot. Egyébként a szervezők ilyenkor egy Kilimandzsáró márkájú sörrel, jégbe hűtött hideg sörrel várják az embert, és én azt egy húzásra megittam, és így odacsaptam, és nagyon boldognak, és nagyon ilyen csávósnak éreztem magam minden módon, hogy ezt megcsináltam. És igazából ez a leérkezés volt az én csúcsélményem. Ezt egyébként, ha nem beszélgetek veled erről, ezt soha nem gondolom végig, és nem mondom ki. De nekem a leérkezés volt a csúcsélményem. Mert az rajzolta ki azt a nagy ívet, hogy elindultál, fölmentél a csúcsra, megküzdöttél az elemekkel, veszélynek tetted ki magad, és visszaértél.
De akkor teljesítetted. Az így csak van. Egy megálló volt közben, hogy följutok a csúcsra, de igazság szerint a kihívás az egész út volt, hogy te megmászod és lejössz a Kilimandzsáróról.
Igen, erre most jövök rá, hogy erről beszélgetünk, nem tudom, 3-4 hónappal később, 5 hónappal később. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes gondolatmenet, hogy nem akkor győztél, amikor levágtad a sárkány fejét, amikor fölmásztál a paszújfára, hanem akkor, amikor már hazavitted a királylányt. Nagyon érdekes, hogy az egész egyben tud a tied lenni igazán.
A kilátásról mesélj egy kicsit.
Semmit nem látsz, hiszen Amikor éjszaka a sötétben mész fejlámpával, én azt a csillagos eget, amit sejthettem volna, azt nem láttam. Felhő volt, köd volt, gomolygott, tehát hogy az a gyönyörűség, az nem ott van, az ott van, amikor a növényzetet látod, amikor fölfelé mész. Ott fantasztikus, gyönyörű kilátás van. És van néha az alaptámborban, és én készítettem ilyen felvételeket, hogy olyan gyönyörű felhőket, csúcsokat láttam, de a csúcsnapon, a sötétségen és a gomolygó felhőn kívül nem sok mindent lehet látni. Meg hányni félrevonuló embereket is, de egyébként nem.
Akkor ez egy tényleg egy belső utazás, és te magad egy olyan túrát teljesítesz, amit te saját erődből megcsinálsz.
Nem tudom, hogy mi a lényege, mindenféleképpen egy nagyon komoly erőpróba, egy nagyon komoly teljesítmény. Kinek mi a lényege? Mert van, akinek az a lényege, hogy egy Instagram képpel bebizonyítsa, hogy ő ezt megtette. Én azt hiszem, hogy ennyi idős koromra ezen a részén már bőven túl vagyok, hogy valaki más elismerését kivívjam azzal, hogy képes voltam valamire. Kinek mit jelent egyébként? Nagyon érdekes lenne talán egy olyan megfuttatás ennek a kérdésnek, akik megmászták a Kilimandzsárót Magyarországról, hogy kinek mit jelentett akkor, és kinek mit jelentett a későbbi életében. De van, akinek, ha 22 éves korában mássza meg a Kilimandzsárót, mást fog jelenteni. Én 44 évesen másztam meg a Kilimandzsárót, és abban a beszélgetésben, amit a Kilimandzsáró megmászására készülve hallgattunk az Eszterrel, egy túravezető beszélt arról, hogy lehet menni Kilimandzsárót megmászni, aztán ez egy 30 fős csoport, egy nagyobb csoportról volt szó, és ők elmondták, hogy 70 pluszosan is megmászták már, tehát hogy nem feltétlenül fizikáról szól ez, hanem mentális ottlétről is egy ilyen típusú csúcsnak a meghódítása, és az, amit sokan nem mondanak, de vannak, akik meghalnak, és vannak, akik nem jutnak föl. Még akkor is, hogyha kevesen vannak, de vannak ilyenek. Én is láttam olyanokat egyébként a legutolsó alaptáborban, ahol ilyen kisebb csoportok voltak, hogy volt, aki egyszerűen nem akart elindulni sem. Pedig ott volt, és kifizette azt, a komoly összegbe kerül ez egyébként.
Mennyi egy ilyen túra? Körülbelül nagyságrendben.
Több százezer forint.
Aha. Hány nap az egész túra?
Egy hét, de ebben az egy hétben az a két éjszaka is benne van, amit előtte, utána ott tölt az ember, és hogyha az aklimatizációs túra nélkülit választja, mert hogy több csomag van, tehát hogy én egy olyan csomagról tudok beszélni, amit én megcsináltam, és az egy hetes volt. Hogy korrekt legyen a válasz, azért mondom, mert van olyan, akinek nagyon a másik csúcsot is beleveszik. Ez egy alapcsomag.
Hány kilométert mentetek?
Képzeld el ezt, akkor fölírtam a jegyzetfüzetembe, hogy hány kilométert mentünk, mert sokkal többet egyébként, mint amit gondoltam volna, de ezt most nem tudnám megmondani, mert nagyon megterhelő volt az is, amikor utána visszafelé jöttünk egyben. Tehát a testem bírta a gyűrődést. Ez a másik tapasztalás, ami nekem nagyon jól esett, hogy én mennyire bízhatok abban a testben, ami az enyém, hogy milyen komolyan mellém állt, és azon kívül, hogy megköszöntem neki, én elnézést is kértem tőle, hogy ennek kitettem.
Uh-huh. Eszébe jutott az, hogy kicsit jobban fel kellett volna készülni, vagy többször elmenni Ausztriába, vagy nem?
Köszönöm, hogy ezt a kérdést felteszed. Természetesen, tehát hogy nekem a legnagyobb tanulsága, de ez mondjuk nem feltétlenül tartozik egy nyilvános beszélgetéshez, ezt magammal kell megbeszélnem, hogy lehet spontán élni, lehet flóba kerülni, úgy, ahogyan én mondjuk Latin-Amerikában utazom, de egy Kilimandzsáró megmászása az mindenféleképpen sokkal szervezettebb személyiséget is kíván, mint ahogyan egy regény megírása is nagyon komoly szervezést igényel, és nekem ez volt az a tanuló lecke, ahogyan rendszerbe szerveztem a tevékenységeimet. Az eddigi utazási tapasztalataim nem szóltak arról, hogy ennyire pontosan föl kell készülni, hogy ennyire pontosan meg kell tervezni. Ez egy lecke mindenféleképpen, és mondom, hogy szerintem mindenkinek más a leckéje. aki neki lódul ennek a csúcsnak, vagy bármilyen csúcsnak neki lódul, vagy egyáltalán megpróbálkozik valami olyannal, ami nem feltétlenül az ő személyiségére jellemző, hanem kísérletezik. Mindenkinek mást ad az, ha megpróbál megtanulni szörfözni, vagy meg is tanul szörfözni. Mindannyian a személyiségünknek szerintem a csiszolnivalóit, hiányzó részeit is tisztában látjuk, és tisztában látjuk az erősségeinket is. És tisztában látunk szinte mindent, a testünknek a kapacitását, a szellemünknek, a mentális egészségünknek az állapotát is tisztában látjuk. Tehát, hogy mindenféleképpen egy nagyon komoly teszt, egy nagyon nagy élmény, és egy olyan csomag, amit visz magával utána az ember, ahová szerintem nyúlhat akkor, amikor erre szüksége van. Még velem az elmúlt hónapokban nem történt olyan, amiből bele kellett volna nyúlnom ebbe a csomagba, és borzasztó kíváncsi vagyok, hogy milyen Kilimandzsáró élménye van Zihó Viktornak, aki kerékpárral indult el, és én nagy követője, lelkes figyelője vagyok az ő élményeinek.
És azt mondtad, amiatt, mert hogy hallottad itt a podcastben.
Itt a podcastben hallottam, igen, és én azóta követem, azóta figyelem, mert az ő Kilimandzsáró élménye azok után, az sok extrém történés után, ami az ő utazásait jellemzi, valószínűleg egészen más mozaikként illesztődik bele az ő egészébe. Ezért érdekel borzasztóan, hogy őnek, mert hogy, tehát, hogy...
Tehát, hogy lehet, hogy meg is kérdezem.
Én megkérdezném a helyedben, és meghallgatom, ha megkérdezed, mert valószínűleg egy teljesen más beszélgetés születik, egy teljesen más élményanyaggal, és biztos vagyok benne, hogy az én kicsit kívülálló Kilimandzsáró kísérletem is hasznos tudást adott nem csak nekem, hanem azoknak az embereknek, akik ezt forgatják a fejükben, vagy valamilyen olyan próbatételre készülnek a saját életükben, amivel vagy szintet akarnak lépni, vagy csak kíváncsiak a saját teljesítőképességük határaira. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy az ember legyen kíváncsi arra, hogy meddig mehet el, hogy mire képes, és így találja meg azt, hogy mi az ő útja. Mert nem mindannyiunknak a Kilimandzsáró megmászása az útja, mint hogy a nem mindannyiunknak a regényírás az útja. Lubics Szilvia neve, nem tudom, hogy mond-e neked valamit, ő egy fogorvos, 3 gyermek édesanyja, és ő egy olyan extrém tevékenységben teljesít remekül rendszeresen, és jutott el egészen a világhírig, aminek az nem, hogy spártatlon. Ez egy nagyon komoly fizikai és szellemi igénybevétellel járó futás, és az ő előadásában hallottam egy olyan mondatot, ami arról szólt, hogy ő mindenkinek kívánja azt, hogy találja meg azt, ami az ő spártatlanja. Nem mindenkinek az az útja, nem mindenkinek ez az útja, de mindenkinek van egy útja, és hogyha az ember nem kísérletezik, hogyha nem próbálkozik ésszel, akkor nem fogja megtalálni azt, ami az ő útja. Úgyhogy ezért fontos szerintem a határok feszegetése, és ezért fontos neki menni olyan dolgoknak, amiről kiderül, hogy a miénk, vagy nem a miénk. Mondjuk belehalni nem kell, de a határok feszegetése, az fontos. Elindulni, neki menni félelem nélkül, nem ész nélkül, és akkor kiderül valami olyan dolog, amiből katarzis, katartikus élmény, vagy akár egy életút is kirajzolódhat.
Maximálisan egyetértek, teljesen.
Legyen ez a vég.
Viszont még vége előtt,
ha már... mindig ezt csinálom.
Igen, mert azért, mert ha már belekezdtünk Zanzibárba, szeretnék tőled két legemlékezetesebb sztorit hallani, egyet Zanzibárról, egyet meg a Szerengetiből.
Zanzibár nekem egy olyan pihenőpont volt az életemben, ahová bármikor visszamennék. Zanzibárról az jut eszembe először, hogy mennyire felszabadultak az ott élők, és hogyan képesek átadni ezt a felszabadultságot az oda utazóknak is. Rengeteg a multilétben, vagy a nyugati életformában megfáradt ember próbálkozik azzal, hogy ezen a területen él. Többek között én ezt nem tudtam, ott tudtam meg, hogy Bill Gates is ott él, pedig aztán hiszem látott már karonvarjú, tehát hogy a világ legszebb, legnyugodtabb, legkülönlegesebb pontjain is járhatott, és ő valamiért egy Zanzibár mellett lévő szigetet választott ki, akkor is ott volt állítólag, amikor én ott voltam azon a részen. Tehát a szépsége, a nyugalma, a békéje és az ott élő embereknek a felszabadultsága az mindenféleképpen egy nagy élmény. Ha emlékezetes élményt kérdezel Zanzibárról, akkor először egy olyan halvacsora ugrik be, amit egy helyi étteremben fogyasztottunk, egy szegény negyed-szerű falucskában, egy növényi rostok voltak egymáshoz döntve, és az volt a fala az étteremnek, de ilyen minőségű kiszolgálást, ilyen alázatot, ilyen tiszteletet és ilyen finom halat én életemben még nem ettem, mert hogy egy olyan pluszt adtak bele ezek az emberek, amit csak az az ember tehet bele, akinek igazán van szíve, és pontosan tudja, hogy mik a legfontosabb értékek az életben. Nagyon nagy szavaknak tűnhetnek ezek, amiket mondok, de remélem, hogy sikerül valamennyit átadni az egyszerű, értékes élet lényegéről. Ezt egy halvacsorával meg lehet tapasztalni Zanzibáron, hogyha az ember nem egy resortban eszi ezt a halat, hanem a helyiekkel. Ez az egyik nagy élményem Zanzibáról. A Serengeti Nemzeti Park az a világ egyik leggazdagabb vadállománya. Azt, hogy mit ad a élőben látni azt, amit az ember természetfilmeken látott korábban, azt nem kell magyaráznom, de itt egy nagyon kettős érzésem van, mert hogy azok a maszáj harcosok és azok annak a népcsoportnak a képviselői, akik szabadon éltek ezen a földön, azok most már nem élhetnek ott olyan szabadon, úgyhogy itt inkább olyan gondolataim támadtak, hogy milyen lenne a bolygónk, hogyha az ember nem indul el a civilizáció útján. Ez lehet, hogy nem egy emlékezetes élmény, de mindenféleképpen egy olyan gondolatjátékot indított el bennem, amin jól esett ott gondolkodni. Mert ennek a nyomait látod ott, hogy ilyen lenne a világ, hogyha az ember nem veszi birtokába.
Meg ilyen volt.
Igen, ilyen volt. Tehát, hogy ezt megérzed a Serengeti Nemzeti Parkban, hogy egy szafari, ami, nem tudom, én nem vagyok egy szafari, rólam az derült ki, hogy nem vagyok szafari rajongó.
De ezt is ki kellett próbálnod, hogy ezt tudd, hogy nem.
Igen, mert hogy én nem értem, hogy most jó, hogy az állatok szabadon vannak, jó látni azt a körforgást, amiben azt látod, hogy leterít egy ragadozó egy zebrát és megeszi, és ezt közelről végignézed, nem televízióban, mint gyerekkorodban a természetfilmekben, hanem élőben, de én valamiért azt éreztem, hogy hagyjuk ezt az egészet így békén. Nagyon furcsa érzés volt egyébként, hogy hagyjuk őket békén élni, szabadon élni, és azoknak az embereknek, a masszájoknak, akiknek ez a földje, hagytuk volna őket békén élni. Bocs, ez jutott eszembe.
Én kérdeztem, hogy ez a végszó.
Köszönet Péternek, hogy elfogadta a meghívást, és ismét mesélt nekünk kalandjairól. Ha esetleg lemaradtál volna, keresd vissza a vele készült korábbi beszélgetéseket is. Sőt, biztatlak, hogy böngész a többi adás között is, hiszen ezek a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Ne felejtsd, az interjút megelőző és követő vágatlan beszélgetést megtalálod Patreon csatornámon. Ugyanitt utazási podcast támogató is lehetsz, amiért cserébe szintől függően különböző előnyökben részesülsz. Például tagja lehetsz egy a podcasten belüli zárt közösségnek, akik aktív részesei lehetnek a podcast jövőbeli tartalom kialakításának. Részletek a patreon.com/utazási podcast címen. A már meglévő támogatóimnak köszönöm a bizalmat, nektek hallgatók köszönöm a figyelmeteket, most már nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Márta Jandrásnak hívnak. Sziasztok!